Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És ezen a héten Sós Márkot köszöntjük, a Spieler TV szakértőjét, könyvszerzőt és a Premier League podcast állandó vendégét, vagy
tagját.
Tagját, jó.
A vendég, nem érzem magamat ott már.
Igen, ez nehéz így.
De remélem, így
nem cserélődtük.
A teljes terjedelemű vendégnek érzem, hogy megtisztelő, hogy itt vagyok, és Spülyer annak kevésbé.
Nem lesz idegen egyik téma sem, mert ugye a City Poolon együtt voltunk, és voltak még rangadók a hétvégén. Csapjunk is bele a lecsóba. Kezdjük ezzel a City Poollal, amiről egy jó órát már beszélgettél a League-nek a közönség találkozóján, ahogy elmondtad, de akkor most itt próbáljunk valami olyat kihozni belőle, amiről még nem beszéltünk, és az első, amit ott a stúdióban emlegettünk a meccs után, hogy az biztos, hogy a Guardiola féle esetekről beszélni fogunk. Amikor ünnepelt Tsimikaszék orra előtt, és Arturral lepacsizott, és ahogyan ölelgette utána Grealishta lecserélésénél.
Hát... Szerintem minden edző.
Elég erre a ripacs szó? Vagy erre is keresünk valami újat a Kazinci esében?
Szerintem alapvetően minden edző ilyen, hogy azért elképesztően ripacs tud lenni, hogyha nagy sikereket ér el, vagy amikor óriási kudarcai vannak. Szerintem ezt mindegyik edzőnél látjuk. Most látjuk Artétánál, látjuk ezt Guardiolánál, Klopp is ugyanezt csinálja, szóval. Én nem mondanám azt, hogy ezt van olyan edző, aki ebből mentesül, de a Thomas Tuchel, Antonio Conte is itt vannak, csak a Premier League-et most végignézzük. Bár egyre kevesebben vannak itt, de attól függetlenül szerintem az, hogy mi történt, az ellenfél játékosaival szemben ünnepelni így, az nekem túlzás volt. Az, hogy Guardiola, vagy az, hogy most Grealisht ölelgeti 20 percig, azt tőle most csinálja azt, amit szeretne, hát most az a saját játékosa, de alapvetően az, hogy itt előttük így ünnepel, és akkor ott mutogat nekik, meg mondja, az kicsit ilyen zirikának is tűnt, ugye meg is kérdeztek utána tőle az interjú, hogy akkor most ez mi volt, és mondta, hogy semmi, hát is ünnepeltem a gólt, és megkérdeztem, hogy na szép volt, ugye szép volt. Hát az edző, ezt ne kérdezze már az ellenfél melegítő játékos, hogy szép volt-e vagy nem. A másik pedig az, hogy az Arthurral kapcsolatban ugye az Barca oldalról valószínűleg van valami kötődésük, és azért pacsizhattak le annyira, de az Arthurtól is egy furcsa jelenet volt, azért tegyük hozzá. Nem biztos, hogy ezt szeretném, ne Liverpool szurkoló látni, hogy lepacsizzon utána az ellenfél edző, amikor az ünnepe.
Én is külön venném egyébként a Grealish ölelgetést ettől az ünnepléstől. Egyébként ugye még a feltételezést is kikérte magának Guardiola a sajtótájékoztatón, hogy egyáltalán miről beszélnek, hogy neki nem volt semmilyen provokatív szándéka azzal, hogy ott Arthurék meg Tsimikaszék előtt ünnepelt. Grealishsel kapcsolatban meg az, hogy most ez ripacskodás vagy sem, szerintem ott egész egyszerűen azt mutatta a közönség, a saját stábtagok, a csapattársak felé, hogy elégedett volt Grealish teljesítményével, és azt nem baj, hogyha ilyen túlfűtött...
Teatrálisan?
Hát igen, ilyen túlfűtött teatrális módon mutatja ki. Szerintem ez is egy eszköz, ez is egy kommunikációs eszköz arra, hogy igen, na, ezt vártam tőled.
Hát jó, de is az ellenfél játékosaival is kell ilyen...
Nem, azért mondtam, hogy ezt külön venném. Tehát a Grealish eset az azért más szerintem, mert az inkább egy ilyen befelé jelzés volt, hogy na, végre megcsináltad azt, amit kértem.
Hát és akkor mondd el a provokatív részt is, hát nem, hogy már ott ugye perc a Grealish, hát az nem volt, és a ellenfél játékosokkal?
Ja, az nem szép, tehát hogy az nyilvánvalóan nem szép. Nem vagyok egyébként teljesen biztos abban, hogy ebben bármifajta tudatosságot kell feltételezni, tehát hogy itt egyszerűen szabadjára...
Rosszkor volt, rossz helyen
mindenki. De szabadjára, azért ez... Oké, hogy most nem a bajnoki címért hajt a Liverpool meg a Manchester City.
Meg a City, igen.
Igen, de hogy nem az a tétje ennek, igen, a meccsnek, igen, mint ami az elmúlt három szezonban volt, vagy most mondjuk volt, kivesszük azt a bajnoki cím utáni szezonját a Liverpoolnak, szóval ami az utóbbi időben gyakran előfordult, hogy itt az első helyért küzdenek, de ettől függetlenül az a feszültség megmaradt, már csak azért is, mert az egyik oldalon Jürgen Klopp ül a kispadon, a másikon meg ő. Tehát ez egy Ez talán a legnagyobb rivalizálás a Premier League-nek itt ebben az elmúlt évtizedben. Hát
mindenhol máshol havonta cserélődnek az edzők, így azért igen. Nem nehéz.
De így van, tehát ugye pont ez adja szerintem ennek az egésznek az élét, a feszültségét, és én megengedő vagyok ilyen szempontból, mert ahogyan megtörtént ez már nagyon sok mérkőzésen, ugye itt Thomas Tuchel és Antonio Conte között, akik között mondjuk a rivalizálás talán nem is annyira messzire és mélyre nyúló, mint amennyire itt ennek a két embernek az esetében, hogy elragadják az érzelmek Guardiolát akkor, amikor egy ilyen teljesítményt lát. Itt ugye pozitív értelemben nem elegáns, tehát hogy ezt azért leszögezhetjük, hogy nem volt megfelelő ez a viselkedés, de ez olyan, ami szerintem egy ilyen felfokozott idegállapotban előjöhet.
Főleg, hogy sokkal jobban játszott ugye a City. Azt mondta Klopp a meccs után, hogy nem biztos benne, hogyha 10 ember ellen játszanak, akkor megnyerik ezt a meccset, mert ugye volt egy eset, amikor Rodit elég könnyedén ki lehetett volna szórni második sárgával, de akkor inkább a Klopp nyilatkozatról mondj valamit, Mark, mert brutálisan őszinte.
Mondjuk sok esélye nem volt más mondani egy ilyen mérkőzés után. Szerintem a Liverpoolt, amióta itt van, ennyire mi nem játszottak le a pályáról, mint amit ezen a mérkőzésen történt, és azt szerintem ezt talán ő is látta. Nekem a furcsa inkább a nyilatkozatnak a másik része volt, amikor azt mondta, hogy 4 játékos volt, aki jól játszott, és elmondta a két középső középpályás, Fabinho-t és Henderson-t, akik tehát, hogy lehetetlen helyzetben voltak, ezért nem húznám őket le személyesen, de mondjuk egyrészt nem játszanak jól az egész szezonban se, főleg Fabinho, de hát itt meg, ahogy mondtam is, igazából lehetetlen helyzetben voltak, és rohangáltak a pálya közepén. Ugye azt kell szerintem elmondani a mérkőzésről taktikai szempontból, hogy olyan szintű vereséget szenvedett Jürgen Klopp ezen a mérkőzésen, és nekem nem az a bajom, hogy az elején ezt elmérték, ezt a meccs tervet, hanem hogy nem változtattak meccs közben, csak a végén, amikor feladták a 4 cserével, de igazából ugye az történt, hogy 5 játékos építkezik a Manchester City ebben a 3-2-es építkezési rendszerben, és erre oda küldött a Liverpool 4 játékost. Na most, amikor ilyen játékosaid vannak, és most mindenki John Stonesról szól, hogy mennyire jó hatosként, és mennyire jó játékos, és újra felfedezte Guardiola, azért ezt tegyük már hozzá, hogy ha mindig van 2-3 másodpercet a labdával, és mindig van egy szabad passz opciód, ezek a játékosok meg fogják találni a másikat, mert ebben nőttek föl. Azért ez nem egy hatalmas trúványnak érzem ezt, hogy úristen, John Stones mekkorát játszott, hát Rodri ugyanilyet játszott, vagy pedig Akanji ugyanilyet játszott passzjátékban, mint ő. Csak egyszerűen a Liverpool ezt elmérte, hogy 4 embert oda küldött, és ezzel nem az a baj, hogy oké, akkor kijátszanak, és hát mi a baj, hátul egyel többen vagyunk. Hát nem ez a baj, hanem 4 ember kiesik a védekezésből, viszont a Rodri Stonesóval még rohan rá a Liverpoolnak a védelmi vonalára, akik még nagyon magasan vannak, hiszen letámad a Liverpool, és onnantól az egész csapat hátrafelé fut. És amikor hátrafelé futó védelmed van, akkor van nagyon jó helyzeted, mert azt csinálsz, amit akarsz, arra forgod, amire akarod, és ezért kapott Grealish labdákat szélen, ott 2-1 volt folyamatosan, az egész meccsterre el volt mérve, és 45 percig, amikor 1-1 volt, akkor azt mondtam, a stúdióban közösen voltunk dobani, mondtam akkor is a stúdióban, hogy szerintem ez egy hihetlen egyoldalú mérkőzés, és változtatnia kell Kloppnak, és kimentek ugyanazzal a meccsterrel, 6-8 perc alatt kaptak 2-t, és eldőlt a meccs.
Bele a késbe. Amúgy ez nagyon látványos volt, ahogy Eliott az egyik oldalon szaladgált, ide-oda két ember között a túloldalon is már ez úgy játszott, ahogy szeretett volna, így ficánkolt, de hogy pályára jöttek a cserék a Liverpoolnál, ugye volt ez a 4-es csere, és utána lehet, hogy egy kicsit elfogult is vagyok, de meg kicsit már akkor így mérgesek is voltunk a stúdió, hogy ebben nem lesz nagy meccs, de ahogy Oxlade-Chamberlain, meg nem is tudom még kijött a Firmino is a pályára jött, és így lézengtek, és gyakorlatilag lehet, hogy a taktikának is szólt ez, mert ők is látták, hogy semmi esélyük, de ott, ahogy passzolgatott a City, olézott a közönség, az tényleg már a megalázó határát súrolta.
Hát abszolút, és tényleg azért ott néztük, akkor már Fejér Csaba is benn volt a stúdióban, ugye Prezzéges Anyó, és tudjuk, hogy edzők játékosként milyen érzés ez, amikor ez történik, hogy beküldenek egy ilyen állásnál, úgy, hogy látszott, hogy semmi esélye nincs a pályán. És azért Oxlade-Chamberlain, én azért nem értem, hogy miért ezt csinálta, mert ő tényleg különben ott kocogott a pályán nagyon sokszor, mert ő neki most kéne igazából játszani azért, hogy a következő szerződése meglegyen. És most valamilyen Premier League csapat azonban el fogja őt vinni, de hát pont most játszhatná magamát egy felsőházi csapatban, nem pedig egy alsóháziba. Ezt nem látom benne, ezt a hatalmas motivációt, hogy ezt megcsinálná. Nekem csalódás volt minden szempontból ez a mérkőzés, és különben leginkább, és nem a játékosokról akarok beszélni, hanem inkább a Liverpool edzői stábjáról. mert hogy nyáron beszélgetünk sokat erről, kell legalább két középpályás ide, és ha ez megérkezik, akkor intenzitás visszajöhet, minden visszajöhet, ettől függetlenül nem lehet vereséget szenvedni a másik edzőtől taktikai szinten, mert akkor meg fognak verni, akkor is, hogyha itt a Bellingham játszik, meg a Mason Mount, meg bárki, akit ide szeretnének hozni.
2001. szeptemberében fordult elő utoljára, hogy olyan keveset lőjön a Liverpool, mint most 4-szer próbálkozott összesen a Pool, ugye abból az egyik kaput talált, az volt a gól, Salah gólja. Még egy dolog, Haaland ugye sérülése után nem térhetett vissza, nagyon örült a góloknak a lelátón, látványosan olyan kiborította az ablakokat, meg a kordonokat.
De Álvarez... finom mozgásával azért ezt nehéz elérni.
Csak simán fölállt a székén, ennyi történt.
Mindenki borult körülöttem.
De Julián Álvarez nagyon, nagyon rendben volt, nagyon megmozgatta a liverpooli védőket is, azért az is látványos volt, amikor akár Van Dijknek, akár Konaténak kellett kilépkednie a védősorból, hogy ez Haalanddal nem biztos, hogy ennyiszer megtörtént volna.
Haaland is csinálta ezt egyébként ebben a szezonban többször.
Sokkal kevésbé jól.
Sokkal kevésbé jól, igen, akkor ment talán neki a legrosszabbul, amikor ezek a mély visszalépések voltak. De azt gondolom, hogy akkor, amikor ekkora kontroll van a meccsen, mint amekkora most itt a Manchester City-nél volt, akkor ez működött volna Haalanddal is ez a taktika. Én nem gondolom, hogy itt Álvarez lett volna a kulcsa annak, hogy a City ennyire domináns volt, meg ennyire nem tudtak mit kezdeni
ebben
a védők.
Ebben nem értek egyet, hogy szerintem, hogy ennyire domináns volt abba kellett Álvarez, hogy megnyerték volna, és dominánsak lettek volna akkor is, de ezzel pont, amit mondtam is, hogy alapvetően ugye elől is már emberelőnyben volt a City, de azzal, hogy Álvarez visszalévett a középpályára, ott még a középpályán is előnyben volt folyamatosan a Manchester City, és ez Haalanddal nem lett volna ennyire látványos, szerintem, hogy itt olyan totál kontroll volt, amit rossz volt nézni.
Szerintem az volt egyébként, egy plusz passz opciót jelentett Álvarez, de viszonylag ritkán játszották meg őt szerintem ezekben az esetekben.
Igen, megnézem a statisztikát. Sokszor,
jó, de hát most...
Meg inkább, ahogy ő fordul, mert a Haaland is meg tud játszani, csak ahogy ő megfordul a labdával, akkor megveri az emberét, és a fordulással általában meg egy jó passz kioszt. Na, Haaland egyiket se csinálja meg, ő anélkül ötlenel oda megveri a védét, és nem berúgja. Szerintem Álvarez óriási volt, és ez a City, pont Pittel erről beszélgettünk, ugyan a közönség találkozón, amit tetted már, hogy akkor most az Álvarez-e jobb ennél a City, vagy a Haalanddal?
Ugye a Grealish-sel.
Tibi kedvence, Grealish.
Hát nem azt mondom, hogy a kedvencem, de ezen a meccsen szerintem a legjobb City-s meccsét hozta, és nem véletlenül ölelgette Guardiola a végén.
Te is megölelgetted
volna? Én megölelgettem volna.
De ilyen hosszabb?
Igen. Lehet, hogy még hosszabban egy kicsit.
Azért már lehet, hogy letartóztatnak, de alapvetően szerintem azért, igen, Grealishnek is kiváló meccse volt, csak az, hogy azt éreztem, hogy olyan könnyű helyzetben volt hozzá folyamatosan, és amikor Alexander Arnoldot kell megverned, aki tudjuk, hogy nem egy jó védő egy az egyben, de vannak elég sokan különben így szélső védők még, hogyha nem is adsz neki semmi lehetőséget, és mellette fölfelé futó játékosok vannak, ez mindig nagyon jól fog állni. Az nagyon durva volt, hogy pont a Liverpool elején ki, ami elvileg a ősi riválisa most a Citynek, vagy nem is ősi rivális igazából, a rivális az elmúlt évekből.
És mi lett erre a konklúzió, hogy akkor most Álvarez lehet Haaland helyettese, vagy elé kerülhet a sorban?
Más a játéka a Citynek vele, ennyi szerintem, és ez egy plusz opció, akár meccstervek, vagy meccs közbeni átvariálás szempontjából.
Na, nekem ez a kérdés, hogy fogja ezt használni? Mert eddig nem használta. Tehát eddig gyakorlatilag ezt nem láttuk. FA Kupa meccseken láttuk néha Álvarezt. Vagy pedig, ha Álvarez játszott, akkor Haalanddal együtt, és akkor 8-asban játszott, azért az egyrészt nem állt annyira jól szerintem ennek a Citynek még, de akkor azért bőven nem volt ez ennyire domináns csapat. És nekem ez a kérdésem, hogy tudja ezt változtatni, vagy akarja ezt változtatni, vagy az, hogy Haaland, ha itt van, akkor muszáj játszania, és lehet, hogy Haaland olyan, akit muszáj játszatod, mert egyszerűen a karakter olyan a játékosnak.
Pont jókor jött valami, amin gondolkodhat Guardiola, nehogy véletlenül túl gondolja mondjuk a Bayern elleni BL párharcot. De Potternek már nincs mit túl gondolnia a BL-ben, mert nem ő fogja vezetni a Chelsea-t a Real Madrid ellen. Könnyen lehet, hogy Nagelsmann, de...
Bruno Sátor. Ugye ő fog a...
Igen.
Még emlékszem, amikor visszavonultattuk őt itt 2019-ben. Nem volt az a nagyon technikás és játékügyes futballista Bruno Sátor, még focista korában. Ugye Brightonnak a játékosa volt, és aztán Potter segítője lett a Brightonnál, és számomra egyébként ez önmagában egy ilyen nagyon-nagyon furcsa helyzet, ami előállt, hogy Pottert menesztették, megvan az esély, amennyire láttam, meg olvastam, meg hallottam, hogy Brunoval fognak nekifutni a Bajnokok Ligája meccseknek is. Itt ugye a Real Madrid ellen.
Nincs messze.
Hát nincs messze, így van, és ha végleges megoldást akarnak, akkor nem biztos, hogy ezt le lehet zongorázni ennyi idő alatt, már csak azért sem, mert ugye itt Nagelsmann az első számú jelölt, amennyire lehet hallgatni.
Hát meg akarod, de most Nagelsmannnak, ha most le akarod ültetni a padra, és mondjuk azt, hogy akarják,
mert Madrid ellen kezdő meccset.
Pont a Madrid ellen most odarakni, akkor na hát akkor essék ki a BL-ből jó eséllyel, mert azért egy napot sincs készülni nagyjából a csapattal együtt, és most pont a Madrid ellen játszol a BL-ben, nem biztos, hogy ezt akarod első meccsnek.
Hát kicsit lehetetlen helyzetbe hozták a csapatot. Nekem egyébként itt az egész Potter kirúgás kapcsán az első dolog, ami eszembe jutott, az a hiteltelenség, tehát inkább az, hogy lehet ez az irány. Én elfogadom azt, hogy mindent felülír az eredményesség, és mindent felülír az, hogy nekünk nem fér bele az, hogy 19 meccsből 4-et nyerünk meg. Nekünk nem fér bele az, hogy így játszik a csapat, hogy nem látjuk a fejlődést, ugye ez volt a hivatalos álláspont a vezetőség részéről, hogy azt a fejlődést, amit szerettek volna elérni Potterrel, azt a világbajnokság előtt és a világbajnokság után sem látták a csapaton. Oké, ezt elfogadom, de akkor nem mondjuk azt, még szeptemberben, hogy 5 éves projektben gondolkodunk, igen, bármi is lesz, akkor itt egy tehetséges angol edzővel majd fölépítünk egy olyan rendszert, tehetséges fiatal játékosokkal, potenciálisan a jövőbe építkezve kitalálunk egy olyan modellt, ami működőképes lesz, és aztán utána ezt, amit elmondtunk, ezt így széttépjük, és akkor kukába dobjuk.
Laporta jut eszembe, aki azzal kampányolt, hogy Messit megtartja a Barcelona, gyakorlatilag emiatt választották meg, aztán Messit nem tartotta, nem tudta megtartani a Barcelona, tehát ugyanez a teljes ellentét, mint amit ígérnek.
De mondom, tehát, hogy ezt lehet ezt kommunikálni, mert a Chelsea-nél az Abramovich korszakban is ez volt általában az alapállás, hogy van eredmény? Nincs. Takarodj. De ugyanez játékosokkal, edzőkkel, mindenkivel kapcsolatban. Öreg vagy, nem kapsz egy évnél hosszabb szerződést. Tehát, hogy ezek mind szépen
hát
lefektetett
alap. Hát akkor reciprokát csinálják. Fiatal vagy, kapsz 7,5 éve.
8,5 plusz 1 éve. Igen, tehát, hogy lehet ezt így építeni, csak akkor nem mondjuk azt, hogy nem ezt akarjuk csinálni.
Igen, de szerintem minden ilyen mondás mögött azért az van, hogy lehet, hogy ez volt a gondolat, hogy szeretnének adni neki időt. Csak ez nem így működik a top fociban alapvetően, hogy hát adjunk időt. Látjuk Erik ten Hagnál, Unitednál, változtat. És nem azt a stílust akar idehozni, mint valószínűleg hosszú távon elképzel, hanem oké, csak eredményeket hozzak, mert akkor maradok a padon. Mert elkezd fütyülni a szurkoló, azt hallgatja a tulajdonos, és a tulajdonos mondja, hogy én nem akarom, hogy fütyüljenek a szurkolók azért engem, mert hogy itt van az edző. Akkor rúgjuk ki, ez legegyszerűbb, nem? Meg is csinálta. Én azt gondolom, hogy Potter lehetetlen helyzetbe lett hozva, de azt is ki kell mondani, hogy azért Potterrel valóban nem látunk jeleket arra, hogy ő igazából most hogy akar ezt megszállítani, amellett, hogy az elmúlt mérkőzéseken azért, ha megnézzük az alapozók számát, a várható góloknak a számát, az egy fölfelé mutató trend volt, és nem kaptak olyan sokat, most az Aston Villa ellen kaptak a feles XG-t, és ugtak össze több mint ketteset.
2 kaput eltaláló lövésből szerzett 2 gólt az Aston Villa, miközben a Chelsea 27-et lőtt, és itt, hogyha már beszéltél a várható gólok mutatójáról, ugye 40-re lőtt 29-et, Potter alatt, ami azért egy nagyon durva alul teljesítés. Teszem hozzá gyorsan azt, hogy itt, amikor legutóbb Pete volt a vendég a teljes terjedelemben, akkor beszéltünk róla, és igazából én még nem hallottam meggyőző érvet arra, hogy Potternál miért van ez, és nem egy szezonban, meg nem kettőben, hanem gyakorlatilag az angliai edzősködését végig kíséri ez a tény.
Azért, mert szar csatárai vannak, nem?
Hát, de végig kíséri ez a tény, hogy sokkal több kidolgozott helyzetre kevesebb gólt szereznek a csapatai. Ez azért nyilván nem lehet véletlen.
De akkor a tavalyi év mi történt?
A tavalyi év volt az anomália.
Hát most az anomália vagy nem? Vagy volt mellette 3 hát, olyan év, amikor ez nem jött ki? És most kijött volna az év végéig?
Beszélünk 5 szezonról, amiből 4-ben ez volt a probléma. Akkor az nem rendszer szintű hiba?
Valószínűleg a Brightonnal azért az elképzelhető, tényleg a Neil Mopé-ék voltak ott, akik mindig alulrúgják az XG-jüket, és mellette nem érkezik olyan a Solly March kerül helyzetbe, aki most persze berúgja, de most nem tudom, ez miért történik alapvetően, hogy az ilyen szerencsétlenség is.
Ott nekem... volt Evan Ferguson.
Ó.
Igen, csak akkor, ő nem használta.
Hát igen, még akkor 16 éves volt. De igen, azt gondolom, hogy a másik pedig szerintem vannak ilyen nagyon rossz megfejtések, amit a Twitteren láttam mostanában, hogy hát a Brighton olyan helyzeteket alakít XG-ben, ami nem illik az adott játékosnak a kialakított helyzetének, amit szeretne. Ezt nagyon nem hiszek alapvetően ebben a mondásban, hogy sok a visszapaszt, és azt kéne elrúgni, és azt nem áll jól az egyes játékosoknak. Már bocsánat, de amikor mondjuk Kai Havertzre, João Félixre és Mudrikre bízod azt, hogy befejezze a helyzeteket, akkor rossz róla tettél. Mert egyszerűen ezek a játékosok nem abban jók, hogy igazából befejezzenek helyzeteket. Ha oda kerülnek, kb. Fogják hozni azt az átlagos szintet, amit most Mudrik éppen nem hoz, de mondjuk Havertz meg hozza, de nincs egy igazi 9-ese. És szerintem ez az igazán nagy baj, hogy a Brighton is olyan csapat volt, ami kontrollt akart, rengeteg középpályással, meg támadó középpályással, de befejező nélkül. Kellenek a befejezők a csapatokban, az lehet szélsőd is, lehet bárhogy csinálhatod ezt, de kellenek a befejezők, mert ők tudják legalább az XG-t hozni. És szerintem ez hiányzott, tehát a Domába egyetértek alapvetően, hogy nem volt olyan ilyen mere soha, akik ez a befejező helyzeteit.
És most is ugye az Aston Villával kellett játszaniuk, ahol Emery volt az edző, és Emery pontosan tudja, hogy egy gól is elég jön, még a City az Arsenal...
Emeryt meg kell azért énekelni, mert amióta idejött, azóta ugye két csapat szerzett több pontot, mint ő. Ez egészen elképesztő, amit csinál. Tehát, hogy hányadék nézni, szik kell mondani, de hogy hihetetlenül hatékony, az biztos, és megérem tudom, most mindenki megkérdezték, hogy felsőház lesz-e, Európa lesz-e, és hát a szép angolságával elmondta, hogy hát meglátjuk, meglátjuk, meglátjuk. Azt gondolom, hogy meglátjuk, ez az Aston Villa, ez bőven nem egy jó csapat, de egy jó rendszer össze van rakva igazából, ami nézhetetlen, de hatékony.
És egyébként, hogyha Európa konferenciáliga lesz, akkor az Aston Villa Európa konferenciáliga győztes lesz.
Egy jó esélyesként lépnek föl, igen, igen.
Ha véletlenül összejön, akkor szerintem lehet megtenni a téteket.
Ja, kicsoda lesz.
Az nagyon durva, hogy a Chelsea-t is megelőzték most ezzel. És a Chelsea-nek nagyon rossz a sorsolása.
Hogyha még ott bóliék gondolkoztak, hogy adjunk, és akkor nézzétek a tabellát. Ott vagyunk a 11. helyen, és az Aston Villa előttünk van. Hát ugye pont azt néztük tegnap, hogy ahogy ránézzel a tabellára, borzasztó rossz képet mutat a Chelsea szempontjából, mert hogy 38 pontos a Chelsea, az egyetlen biztos bennmaradó az alsóházban. Tehát, hogy ezzel házalni,
nem
hogy...
Szép, nem
igen,
szép.
Igen. Azért az nem biztos, hogy egy ilyen állásmentő tézismondat, hogy mi
megint csak annyi faktort nem vettünk még figyelembe, az, hogy mennyi sérült játékosa volt például itt Potternek, és ilyenkor számon kérni azt, hogy nincsen egy konkrét alapjáték, ami felfedezhető lenne az elejétől kezdve, meg olyankor, amikor télen hoztak még 15-20 játékost rá a nyakára, és hogy nincsen semmiféle csapat kohézió.
Doma, az nem jutott eszedbe, amit múlt héten mondtál, pont Tuchellel kapcsolatban? Nekem egyébként ez volt az első, ami beugrott, amikor hallottam a Potter menesztésével kapcsolatos híreket, mert nagyjából ezzel együtt keltek szárnyra azok, hogy akkor Nagelsmannnal már megvolt az első tapogatózó tárgyalás, hogy ugyanez történt, hogy Nagelsmann szabaddá vált, és az a bóli, aki egyébként korábban is elképzelte azt, hogy majd Nagelsmann hosszú távon milyen jó megoldás lehet, azt mondta, hogy hát ha elérhető az ember, akkor lépjünk.
De most egy olyan csapat például, mint a Newcastle-nél.
Tuchel másodszor megszívatta Pottert itt.
Teszem azt, a Newcastle-nél most azon gondolkodnának hosszú távon, hogy egyszer Nagelsmann legyen az edző. El tudnád képzelni, hogy most ki teszik esetleg Eddie Howe-t? Csak azért, mert elérhető lett valaki? Hát ez... Jó, mondjuk ott nincs olyan eredménykényszer egyelőre, oké.
Okay. De itt a kettő dolog együttállása szerintem eredményezhette ezt.
És én meg azért annyira megengedők már ne legyünk azért Graham Potterrel, hogy azért nem úgy tűnt, mint aki kontrollban van ebben a helyzetben, hogy mi lesz. Tehát az, hogy nem azt mondtuk, hogy hát most nem annyira szerencsétlen, de látjuk, hogy mit akar csinálni, és az edző az öltöző is a kezében van, és mindenki tudja, és látjuk, hogy mi az elképzelés. Fogalmuk sem volt, hogy mi az elképzelés. Szerintem Potternek sem volt meg az elképzelés, hogy mi lett. És egy kaméleon edzőn, amit megszoktunk a Brightonnál, azért ez volt a legnagyobb kérdés felé, hogy lesz-e egy egyértelmű út, hogy ez a stílus, amit akarok játszatni, akár játékrendszer, amit akarok játszatni, és az abszolút nem volt meg. És azért ezt én felrónám neki, és mondhatjuk, hogy kapott 12, ráhozták a nyakára 12 játékot, és azért Enzo Fernández ráhozzák a nyakadra, azért annyira ne sírjál érte. Szóval azt érzem, hogy igen, nagyon nagy szívás, és nem az Enzo Fernándezzel van baj, hanem az, hogy Mudrik, meg Maduweke, meg mindenki össze-vissza, és igazából nem illettek ezek egy puzzle-be bele. Én azért azt gondolom, hogy össze lehet volna rakni olyan rendszert, amiben legalább beleilletek volna ebbe a dolgok. Ezt a végén szerintem megtalálta, és most kellett volna kis időt adni neki, mert biztos benne a következő három meccse például kettőt nyert volna.
Akkor most nagyon okos dolog lesz idehozni Nagelsmannt, aki szintén az az edző, aki elvárja, hogy a taktikával mindenki tisztában legyen, és azt tökéletesen ismerje.
De még sokkal tisztább elképzelései vannak Nagelsmannnak. Ő is tud változtatni, mint hogy minden jó edző tud változtatni, de azért sokkal tisztában tudjuk, hogy mit akar Nagelsmann egy mérkőzéstől. Én ezért azt gondolom, hogy különben Nagelsmann jó kinevezés lenne a Chelsea-nél, az a kérdés, hogy mennyi időt adom neki.
Meg hogy mikor? Tehát inkább az időzítés az, amit mondtál te is, hogy akkor most itt belenyúlsz-e Real Madrid elleni bajnokok ligája negyed döntők előtt, most jön kedden ugye a Liverpool elleni meccs, tehát hogy azért itt a Chelsea számára nincsen nagyon pihenőidő, meg nincs nagyon olyan akár 4-5 napos időszak, amikor azt mondod, hogy legalább a nevüket megismered a játékosok.
Mindig jó téma.
Reméljük, hogy tudják ezeket.
Nagelsmannt szóba hozták most a Tottenhammel is. de nem ez az egyetlen baja szegény Daniel Levy-nek, mert hogy Conte kirúgása után ugye Paraticsit is ki kellett rúgni, és ez a furcsa, hogy végül is kirúgásként adták el azt a tényt, hogy szerda óta nem csak Olaszországban van eltiltva a FIFA által, hanem az egész világra kiterjesztették ezt a Juve botrány miatti eltiltását, úgyhogy mennyi volt 30 hónap. Tehát 30 hónapig ő nem ténykedhet gyakorlatilag.
Két és fél évben.
Ami elég furcsa, tehát egy sportigazgatónál az, hogy letiltják azt, hogy telefonáljon bárkivel, vagy hogyan tudod bizonyítani azt, hogy Paraticsinek itt
hát nem állhat, hivatalosan szerződésben senkivel, és egyébként ugye nem tudom, hogy ez pontosan vonatkozik-e arra, mint ahogy Luciano Moggi esetében a tiltás ugye arra is vonatkozott, hogy ő nem mehetett például foci meccsre sem, meg ott olyan korlátozások is életbe léptek egy ideig, amik teljesen távol tartották még a futball világától is őt. Én nem tudom, hogy miben bízott Levy, vagy nem tudom, hogy mire gondolt akkor, amikor ezt hagyta, hogy még tovább eszkalálódjon ez az ügy, mert mindenhol, ahol én olvastam, és amik az én forrásaim voltak, ott ez csak időkérdéseként adták elő, hogy a FIFA ki fogja terjeszteni ezt az eltiltást, miután bebizonyosodott az ő bűnössége, miután egyébként az összes többi tagja ennek a Juventus vezetőségnek megkapta a büntetését, azzal a különbséggel, hogy az összes többi tag az Olaszországon belül maradt, úgyhogy ott nem volt ennek jelentősége, hogy akkor ezt kiterjesztik-e külföldre. De szerintem Levy-től ez egy nagyon-nagyon amatőr dolog volt, hogy nem ment a dolgok elébe.
Szerintem
és
még most is bízik abban, hogy az a meghallgatás, amit április közepén lesz, azzal valahogy meg tudja ezt támadni.
Tehát
vagy
ez egy
meg
hónap majdnem.
Óvni.
Tehát, hogy az...
Hát meg ott most visszavenni a Paraticsit egy ilyen helyzet után, ezzel nem is lehetett volna. Ezért is szerintem léptek, és azt mondták, hogy tök mindegy, mi lesz ez a kimenete onnak, igazából kirújjuk, elengedjük. Egyetértek Tibivel abszolút, tehát hogy ez teljesen amatőr dolog, hogy egy ilyen sportigazgatót, teszem hozzá, szerintem hatalmasat nem vesztettek azért Paraticsivel. Azért nem úgy tűnt, mint ő az igazi sikerkovács, akár a Spursnél, akár még a Juventusnál előtte. Én azt mondom, hogy a Spursnél sokkal nagyobb bajok vannak most ebben a pillanatban, mint az, hogy Paraticsivel mi történik. Egész egyszerűen azért, mert itt van egy nagyon sok helyen lyukas keret, amihez most igazából a felmerült három név, aki felmerült vele kapcsolatban, az három másik irány megint, és akkor most hova állunk be? És pont ilyenkor nincs egy sportigazgatód, aki elvileg ez lenne a feladata, hogy akkor meghatározza, de az irány ugyanaz maradjon. Mondjuk Conte után megkérdezem, mi az irány, de mindegy, maradjon ugyanaz
Brenda
az irány.
Rogers. Most viccen kívül ezt írt az Athletic, hogy nem esélytelen az, hogy megkeresik.
Annyian őt álltak föl most hirtelen a Premier League-be, meg ugye Nagelsmann
is. Bőségzavara.
Nagelsmann is idevéve, hogy lesz egy ilyen brazil bajnokságos kis forgó, és akkor mindenki leül egy másik padra.
Az egyébként egy nagyon érdekes
székfoglalós játék
felvetés lenne, hogyha Graham Potter esetleg megkapná lehetőséget a Tottenham
padján. Én is ezt mondtam elsőre, hogy ez mennyire jó lenne.
A Bence ezt beért, és be is írt a közös csoportunkba, hogy nagyon szeretném meglegyen a Spursnél legyen, és előttük végezni a Chelsea-nek, és a végén az integes lefelé. Nem tudom, hogy Potter szeretné ezt, úgy őszintén, mert most ilyen kicsit csömörő ödörbe kerül a Spurs-el, mert most Levy sportigazgató nélkül most megint odamész egy ilyen klubhoz, ami azt mondja, hogy csak topnyét valahogy érd el, és éppen nem éred el, mert a Newcastle meg a United előtted van, akkor ott is megköszönjük kb. Munkádat elég gyorsan, mert azért a Spurs se vár mostanában túl sokat.
Menjünk át Olaszországba, ahol ez a Napoli-Milán volt a sláger.
Uh-huh.
Örülsz, Tibi?
Hát, igen. Mi tagadás?
Nehéz nem örülni egy ilyen meccsnek.
Ez egy olyan meccs volt, 4-0-ra nyert a Milán, hogyha esetleg valaki lemaradt volna róla.
Ezt mondjuk majd
a múlt, igen.
Mennyire, bocs?
A bajnoki címvédő az idei bajnokot nagyon megverte, és nem tudom, hogy lehet-e még egy ilyen meccs, ahol ennyire kijön a lépés
nem
a Milánnak.
Lehet. Csak mondom meg, mielőtt meg nem.
Szóval igen, kellett nagyon sok minden hozzá, kellett az, hogy egészen káprázatos teljesítményt nyújtson több játékos a Milánból. Kellett az nyilvánvalóan, hogy Simeone kezdjen, és Osimhen miatt az ágyéksérülés miatt kidőljön. Egyébként egyáltalán nem biztos az, hogy ő a Bajnokok Ligája mérkőzésekre felépül. A nigériai válogatottban sérült meg, és próbáltam utána olvasni a sérülésének, ott a combhajlító és az ágyék között egy nagyon érzékeny területen húzódott meg az egyik, igen, az egyik izma, ami általában, nem általában, de viszonylag gyakran vezet el egy ilyen krónikus sérüléshez, amit szezon közben nem nagyon tudnak kikurálni, mert egész egyszerűen csak a pihentetés az, ami erre ellenszer. És ugye nagyon sokszor elkövetik.
Tiágónak van nagyon hasonlóan különben, igen, így van, ezzel így küzd, van. És ebből utána már a lovaglód is elkezd fájni, tehát mindened, és ez egy visszatérő, ilyen makacsérés tud lenni, ezt ki kell kezelni, és a Tiágón is mindig az a baj, hogy mindig visszaengedik.
Igen, és hogy jó, nem pihent, ugye, mert meg lehet azt csinálni, hogy fájdalomcsillapítással játszol, meg hogy egyébként.
Ez lesz.
Nem azok, hát igen, és hát ez mondjuk Osimhen pályafutásánál azért igen, ez egy nagyon, nagyon fontos tényező. De szóval ezeknek az együttállása mind kellett. Benacer Tonali fantasztikusan nagy meccset játszott, Leónak ez a löbbölése, amivel megszerezte a Milán a vezetést, az is egy egészen jó ötletnek tűnt, és a megvalósítás is viszonylag jól sikerült. Hát az, hogy Salemakers végigcselezi magát a Napoli védelmen, azt azért nem biztos, hogy úgy előre megmondtam volna.
Jó, azért az már
ez a negyedik gól.
Igen, az már kicsit utána volt az érdemi részének ennek a meccsnek. Én azért azt elmondanám, hogy én több helyen, vagy hallgattam is, nem is tudom már melyik BT-nek, melyik közelítését, hogy mennyire jól működik.
Golazzo.
Hát igen, de a maga közvetítésben, ami volt, az az volt benne, hogy jól működik a Milán letámadása. Szerintem az a Milán letámadás, ezt úgy játszott át a Napoli, ahogy szerette volna. A probléma a második szinten volt, tehát amikor még az a build-up része volt, tehát amikor a labda kihozatali rész volt, akkor igen, az történt, hogy ugye Giroud maradt fönt, Benacer támadta a Lobotkát, és akkor volt egy üres ember. Ezt ugye általában Leao elkezdte az egyik oldalon megtámadni a középső védőt, csak hogy Leao annyira de bután, és nagyon-nagyon enerváltan csinálta ezt, hogy mindig volt egy passzopció, hogy egy gyors passzal ki lehetett játszani az ő oldalára, és folyamatosan futottak el azon az oldalon Leo mögött. Ugye erre reagált Pioli különben, és ugye nagyon sokszor Giroud volt a baloldali szélsője a Milánnak, és fölküldte Leót, hogy ott kevesebb vizet zavarsz. És szerintem Leo kapcsán nagyon el kell mondani, hogy hihetetlen az a fizikai erő, ami benne van, tehát pattogtak le róla a játékosok, igen, mellette a sebessége van, cselezőkészsége van, és befejezni is tud. Tehát igazából egy ilyen teljes csomag, csak itt ez a kérdés, hogy és akkor mindenhol láttam a Twitteren is ezt, hogy ő meg kell az Arzenálnak, meg a Chelsea-nek, mindenkinek ő kell. Oké, csak ki az, aki ezt elviseli, azt a védőmunkát, amit belerak? Mert amit belerak védőmunka címen, az egy óriási hátrány Leóval, és szerintem ez fogja az ő nemzetközi karrierjét majd megszabni, hogy ő ebben mennyire rakja belőle az energiát, meg a melót, hát nem úgy tűnik, mint aki bele akarja rakni, teszem hozzá. És szerintem még a Napoli kapcsán a probléma az volt, hogy egyrészt Lobotkának nagyon gyenge meccse volt, másrészt meg Zambó Anglicának is nagyon gyenge meccse volt, és a pálya közepe volt az, ami gyakorlatilag nulla volt a Nápolynál, miután áthozták a egyik oldalra a másikra.
Hát ezért mondtam Tonalit és Benacert, hogy hihetetlen módon uralták a középpályát.
Nem volt egy nagy meccse.
De ugye ennek köszönhető volt az a helyzet, hogy sokkal magasabban játszott például Benacer, mint ahol szokott
nagyon,
egyébként.
Nagyon, 10-es posztot játszott. És ez tök jól állt ennek, és Brahim Diaz óriási meccse volt. Az első passz Leónak az zseniális, meg előtte, hogy megtolta a szélen. Én azt gondolom, hogy ugye kifutott a remény 4-0 masszívan, tehát azért egész végig nem úgy nézett ki ez a mérkőzés, hogy akkor jött az első gól, és klasszikus az, amikor elkezd megrogyni az egyik boxoló, akkor addig érdemes ütni, és a Milán ezt kihasználta kőkeményen, és még ráütött kettőt. Ez tök jó volt, azért Piolitól azért azt el kell mondani, hogy tök jó volt, hogy most már ez a 4 védőzés volt, magasabb volt a pressing, de szerintem ez nem volt egy hatékony pressing. Ezért szerintem a Nápolynak, amikor mondogatjuk, hogy ők Európa legjobb csapata, szerintem ez a Nápolynak igazából a kérdés, hogy mikor találkoztak egy olyan hihetetlen intenzív presszéggel, mint például a Liverpool-ra találkoztak a csoportkörben, hát nem ízlett nekik az Anfielden, hogy ez történik. Én azért azt nagyon óvatosan bánnék azzal, hogy a Nápoly ez most egy ilyen világverő csapat, ez egy elképesztő jó csapat, akit nagyon jó nézni, de egy ilyen intenzív presszinget azért nem nagyon bírnak el.
Meg ilyen intenzív meccs tempót, mert szerintem azért azt is hozzá kell tenni, hogy nem volt, ez egy nagyon izgalmas meccs volt, de nem volt egy nagyon magas színvonalú, mert ha csak azt nézzük,
rengeteg
hogy
hiba volt.
Így van, de szerintem ez pont a megemelkedett tempónak volt köszönhető, azt hiszem ilyen 82-83 körül volt a passzpontosság, ami azért ezen a szinten, főleg egyébként abban a játékban, ahogy a Milán játszik, ugye nagyon sokszor szabad embereket játszanak, meg viszonylag kevés az olyan kockázatos beindítás, mint ami egyébként tegnap majdnem mindegyik működött Leónak, meg amit mondasz te is, hogy Brahim Diaznak szenzációs meccse volt, de azért ebből látszik, hogy ez mondjuk a Napoli mércével, meg Serie A mércével egy sokkal nagyobb iramú meccs volt, és ezt egyébként a Milán provokálta ki a mérkőzés nagy részét. részében, úgyhogy ez is többek között jól működött. Itt a négy védővel kapcsolatban szerintem a legérdekesebb kérdés az, ami nekem pénteken, amikor először kihozta a Gazzetta, hogy négy védővel fog játszani a Milán, akkor is ezt fogalmazott meg bennem, hogy ez vajon egy kicsit ilyen játszmázás-e arra, hogy most 17 napon belül háromszor találkozik ez a két csapat, és valami újat mindenképpen kell hoznia mind a kettő edzőnek. És nekem kapásból ez jutott eszembe, hogy Pioli valószínűleg ebben gondolkodik. És hogy mennyire más ez a szitu, ugye az elmúlt hetekben azért többnyire jól játszó, de látványosan olykor a földbe álló Joao ebben a négyvédős rendszerben nem valószínű, hogy használható lesz.
Joao, akinek gyakorlatilag soha nem gondolom, hogy ez a neve, egy kell kimondani a nevét, ha látom leírva.
Tehát, hogy mennyire más eszközkészlete van akkor Piolinak, hogyha ebben a háromvédős szisztémában gondolkozik, és mennyire más akkor, amikor ezt teszi pályára. Ezért Kjær meg Tomori most nagyon jól működött. Itt mondom azt hozzá, hogy ha Osimhen van, akkor nem tudom, hogy
hát,
ez...
Hát, a Kjær azért ütköznie kellett, az működött, de hogyha Osimhen lett volna ott, aki ütközés és bírés mellette, elmozog mellette, azért ez nagyon más lett volna, szerintem ez a meccs, és hát megint
jó, egyébként,
Kvaratskhelyi azért már jól játszott, tehát ő megint megcsinálta azokat, hogy meg kellett csinálnia, például Mário Rui-nak valami botrányos mérkőzés volt előrefelé, tehát hogy ennyi rossz döntést egy szélső védőtől nagyon ritkán láttam, az, hogy mikor kéne beadni, és mikor kéne visszavenni a labdát. Tehát szerintem sok minden volt az, ami húzta az ágit a Nápolit.
Igen, de ez volt, bocsánat, még Kjærhez, hogy azon a meccsen, amikor a Tottenham elleni odavágó volt, ott azért az elmozgóként elég jól megoldott a Kjær.
Hát igen, mondjuk az elmozgó kém, meg az elmozgó színen között, de most van egy különbség. Azért Kénnek a fizikalitása azért sosem volt a legnagyobb erőssége.
Igen, és ott pont ennyi kellett, hogy Kjær folyamatosan kibillentgesse őt, meg folyamatosan azt a komfort helyzetet, azt megszüntesse számára, ami egyébként Kénnek kellett ahhoz, hogy meglegyen az egyensúlya, hogy
hát és jó testpozícióban várja a labdát. A Napoli középső védői, Rahmani, meg a Kimnek is úgy ette meg őket Leo, amikor éppen akarta. Zsirúról pattogtak le néha, Zsirúnak megint elképesztő jó meccse volt.
Hát viszont ez nagyon látványos egyébként, hogyha már Leót említetted, hogy ő azért, amikor a három védővel játszik a Milán, akkor gyakorlatilag az erényeinek a 80% az eltűnik, meg elvész.
Hát persze, és itt meg megkapja, van területe, sebességbe mehet rá, felállt védelem ellen akár, nem kell annyi sokat játszani, mert igazából ugye pressing miatt megszerzik magasan a labdát, ott mehet rá, futhat rá egy védőre, nagyon-nagyon jól áll neki. Én azt gondolom, hogy ez a Milánnak most mindenki jött, ami jól áll neki. Az a kérdés, hogy Napoli még egyszer megadja ezt nekik. Mert én azt gondolom, hogy ha le van Osimhen, hogyha egy kicsit a középpályások jobban játszanak ennél, akkor nem lesz ilyen szintű dominanciája, és akkor már ezzel nagyon más mérkőzést fogunk látni, mint ezen a meccsen.
És az, hogy Kalulu hiányzott, az nem volt oka ennek a négy védőzésnek?
Hát biztos az is, hogy a Kalulu hiányával a sebesség az, ami elveszett nagy részt a jobb oldalon, de szerintem Calabria nagyon-nagyon jól megoldotta ezt a feladatot. Ő ebben a négyvédős rendszerben szerintem a jobbik opció, még hogyha Kalulut is ide számoljuk.
Azért Calabria ezzel nekem együtt, azért.
Hát ezzel együtt, jó, de most azért Kvaratskheliával játszott, tehát hogy
nekem Calabria alatt a szintje szerintem azért a szériának se a topja. Ettől függetlenül, amit tud, az kihoz magából, ez nem kérdés. De azért megint voltak olyan dolgok, hogy akkor az annyira bírom, amikor ugye szélső váltáson, ugye mögékerülés van az egyik oldalon, és fut köl Mário Rui, és ott mutogatnak egymásnak, jobbra mennyi, másik balra mennyi, és ott látszott, hogy többször rossz felé ugrottak mindketten, ami benne van, tehát ez néha elváltod magadat, de Kvaratskhelyét is próbálta követni. Nekem ez volt, a Kvaratskhelyinek nem volt igazából játszópartnere most elől. Gyakorlatilag senki nem játszott olyan szinten.
Az ezt ne felejtsük el, hogy a Maradónában volt a meccs, ahol a Napoli ultrái azt mondták, hogy a jegyárak ellen tiltakoznak, ami azért
kint,
furcsa.
Kint volt egy transzparens, hogy takarodj De Laurentiis egy ilyen szezonban, az egy kicsit erős.
Én azt hittem, hogy majd az Ultra című könyv elolvasása után, hogy itt a Napoli szurkolói szabják meg a jegyárakat.
Hát igen.
Jó, egyrészt, hogy néz ki az a stadion? Tehát azért megértem, hogy nem akarnak többet fizetni ezért. Megmondom őszintén, azért ahogy kinéz a stadion, az nem a
2000... Szerintem nem ez a problémájuk első.
Valószínűleg nem ez a probléma, de ezt pedig szerintem minden szurkoló bázisra meg kell érteni, és a Liverpoolnál ugyanez van, most nem tudom, 5 év után először emeltek jegyárakat az Anfield-en, és akkor megy a tiltakozás most a tulajdonosok ellen. Hogy akkor hát ez most mennyit számít ez a dolog? Azért tegyük hozzá, hogyha soha nem emelsz árakat, és mindig lent tartod, akkor igazából igen, csak a 10%-et veszed el, mert 5 év alatt, ha nem emelsz 5 évig, akkor igazából már egész sok pénzt ölesel el, és az a klubodnak ez egy olyan, ez egy profitorientált dolog, amik itt működnek. Most elárulunk ezt neki kérdés, de alapvetően ez az egésznek a története, akkor igen, se kell fogad, hogy hát, ha megemeljük az árakat a moziban, akkor vagy nem mész moziba, vagy pedig elfogadod.
De nem csak ez a probléma egyébként, az ultrák azért is tiltakoznak, mert De Laurentiis abban is korlátozza őket, hogy mit vihetnek be a stadionba, nem vihetnek be dobokat, meg bizonyos drapikat kitiltatott, meg ilyen. Tehát, hogy sok ilyen
Vénaszkenner?
De sok ilyen apróságból tevődik össze nyilván ez az ellentét, meg hát abból, hogy De Laurentiis meg a városvezetés az hosszú évek óta kutyázza egymást, és akkor itt egymásra mutogatnak, hogy a stadiont miért nem tudta újraépíteni, meg jobban átépíteni, mint ahogy ő azt tervezte. Szóval ez ennél egy összetettebb dolog. Ennek egy nagyon-nagyon fontos eleme a jegyáremelés.
Hát ez volt valószínűleg már csak egy újtópont a végén. Hogy akkor
igen.
Ez
most akkor
de megedés. Ha tulajdonos vagy, akkor mikor vesz keresztül egy jegyáremelés? Nem akkor, amikor rosszul megy a csapatnak, hanem akkor, amikor jól.
Igen,
és
igen,
akkor
igen,
inkább
igen.
Elfogadják.
A bajnoki cím évében.
Igen. Ahogy a Maradona stadionban azért ez kinéz, hogy mindig az alsósorok üresek, mert senki nem lát onnan.
Na, nem lehet látni, igen. De az oda nem is engednek már be, oda nem is adnak a jegyeket meg.
De hogy lehet ilyen dolgot csinálni? Tehát akkor ez úgy néz ki, mint üresen a stadion. Értem, hogy tök jó hangulat, tehát azért nem gondolt üres a stadion, de hát úgy néz ki, hogy alul ilyen fehér sorok vannak.
De Covid alatt kéne ilyen
drapit valamit kirakni.
Oda lehetne a drapikat tenni, amiket kitiltott De Laurentiis.
Akkor most a golázó, ha már felhoztad, ott elképesztően jó anyagot raktak föl a nápolyi szurkolókról, hogy mit jelent Maradona, hogy hány Diego nevű keresztnevű ember van ott, és őket megszólaltatták, akik most már ilyen 40 évesek, és persze már gyereket is Diego-nak nevezte, és most ez ott a kérdés, hogy kiről fog szólni, ki lesz a következő keresztnév? A
Kvicsa.
Igen, Kvicsa. Lesz az egyik. És akkor mindenki mondja, hogy Viktor. Az Viktor. Jó. Azt tudjuk.
És akkor azt mondjuk. Amikor Viktort is nehezen mondják ki, mert Viktorre.
Nem tudok de erbetűvel. De Viktoria, az mondjuk jó.
Az, hát igen. Vittorio.
Csak így kimentek a stadionhoz, és Diego, és aki először odaért, ezt meg. Na, a Fiorentinától viszont az Inter kapott ki, és ezért a BL-ért folyó versenyben ott a Láció, a Róma is kavargat, mindketten nyertek ugye a hétvégén, az Inter viszont nem.
Hátulról elég masszívan.
És a Juventus is kopogtat szépen lassan, szóval itt lehet, hogy az Internek, akit simán az első helyre soroltunk esélyességben a szezon előtt, még BL sem lesz. Viszont Inzaghi nem jutott egyelőre Potter sorsára, és holnap van még ugye egy kupa elődöntő a Juventus ellen, már itt odavágó. Azért ez csúnya lenne, hogyha se a kupába, se a BL-be, se a bajnokságban
hát
nem.
Most nagyon negatív képet festettél fel. Hát most, és mi van, ha az egyikben benn van? Mi van, ha bejut a BL döntőbe? Akkor kirúgjuk azt az edzőt, aki BL döntőbe viszi az Intert?
Már ott nem fog szezon közben edzőt meneszteni. Ebben majdnem teljesen biztos vagyok. És hát
és egyéb... ez őrültség is lenne, igazából miért menesztene most? Tehát kit raksz a helyére? Ugyanaz, mint a Chelsea kérdés. Most kit raksz le egy BL elődöntő, negyed döntő előtt 3 nappal?
Nem,
főleg az Interpol.
Nem teljesen közel. Itt igazából szerintem, ami érdekes, az pont a Bajnokok Ligájáért zajló harc, ott a top 4-ért, az ott nagyon sűrű lett, és hogyha most a Juventusnak visszaadják ezt a 15 pontot,
akkor, egy
akkor 59, van. Igen, 59 pontja van a Juventusnak, akkor gyakorlatilag biztos Bajnokok Ligája induló a jelen helyzetben. Ugye a Milán tegnap lett 50 pontos, csak hogy nagyjából ezt így helyre rakjuk, hogy hol tart a csapat. Úgyhogy onnantól kezdve valóban elfogynak a helyek, 2 marad, a Láció 55 ponttal azért elég jól áll, és hát arra az egy helyre akkor Milán, Inter, Róma, Atalanta.
Rómát nem számolnám oda, bocsánat. Hát minden Róma szurkolótól.
Pontszámban ott
hát
van.
Hát én ezt értem, de
világos.
A Róma játéka miatt gondolom így.
Csak akkor nagyon-nagyon sűrűvé válik ez a verseny, és akkor igen, én szerintem is egyébként ez van, amit Márk mond, hogy itt azért az Inter számára bármennyire is rosszul néz ki ebben a pillanatban a helyzet, meg bármennyire is ott volt ez a Fiorentina elleni vereség. Egy Fiorentina elleni vereségbe bárki beleszaladhat, mint tudjuk.
Hát úgy, hogy megint 2-es XG fölött termelt az Inter, és sikerült rá 0 gólt rúgni, hogy Lukaku kijött 3 méterről egy zicsert, szóval azért mindenféle volt ott igazából. Én azért ezt nem varnám Inzaghi nyakába. A szezonnak a nagyobb részét már igen, hogy igazából sosincs meg igazából, mi a jó keret, mi a legjobb kezdője ennek a csapatnak, mi a legjobb csatárpáros ennek a Internek. Azt se tudjuk most igazából megmondani, azt gondolom.
Hát nem, de itt igazából Lukaku az, aki...
Főleg, hogy Lukaku, bocsánat, csak a belga válogatottban én néztem azt a mérkőzést, hát az valami olyan extrát hozott oda, hogy mint az a Lukaku...
Mind a kettő a... belga válogatott.
Igen, meccsen. És az Interes Lukakut láttuk akkor. Igen. És ezt az Interben most pedig nagyon nem látjuk.
A VB-n is az Interes Lukakut láttuk. Ez az idézet, ez nagyon jó amúgy. Parolo, Marco Parolo, aki ugye Inzaghi játékosa volt, azt mondta, hogy man management terén fölötte van egy szinttel Allegri, és hogyha most nézzük ezt a Juventust, akkor Allegri vezére ennek a Juvénak, Inzaghi pedig nem tud vezére lenni az Internek.
Hát ez nagyon sokatszor fogalmazódik meg Inzaghival szemben ez a kritika, hogy itt azért az Internél nyilvánvalóan hát egyrészt ugye nincs annyira otthon, mint amennyire a Lációnál otthon volt korábban, tehát ott azért egy ilyen szépen organikusan felemelkedő dologról beszélhettünk, a tartalékcsapat edzőjéből, kicsit kényszerű okokból ő lett a vezetőedző, mutatta és bizonyította a rátermettségét, de egy olyan környezetben, amit nagyon jól ismert, ahol a szertárosnak nem kellett bemutatkoznia, ahol az edzőpályát, az utolsó fűszálat is pontosan ismerte. Itt azért bekerült egy olyan...
Ez a Potter sztori, egy az egybe lemásolva.
Azért, melyik a Harry?
Valamelyik adás beszéltek arra, hogy mik a legdurvább ilyen mondott összetételek, ez az utolsó fűszálat is ismerte, ennél nagyobb ságot, mivel nincsen, mert senki ismeri a fűszálakat egy
Inzaghi.
Hát persze. A Napoli edzője, a Lációnak a edzőközpontjában.
Igen.
Bocsánat. Nem akartam
belépni. Ott tartottunk a sztoriban.
Appiano Gentileben nem ismer minden fűszálat.
Köszönöm.
Egyrészt, másrészt meg azért azt hozzá kell tenni, hogy nyilvánvalóan a kerettel kapcsolatban is ez volt a helyzet, hogy szerintem, de aztán ezt lehet, hogy megcáfoljátok, vagy megcáfolják mások, hogy akkor, amikor ő már ott dolgozott a tartalékcsapatnál, akkor azért nem voltak számára ismeretlenek azok a játékosok, akik a Láció felnőtt keretében játszottak, akkor is volt egy viszonylag állandó kapcsolatok velük.
Ezt nem én fogom megcsapni.
És akkor oda került az Interhez, hát, ahol
azért... fel őket?
Hát voltak itt, igen.
Pálya volt az egész, de a Lációnak, mint csapatnak is.
És azért messze nem voltak olyan kaliberű játékosok, meg olyan egók, mint amilyenekkel az Internél találkozott az első pillanattól kezdve. Tehát, hogy szerintem már amikor oda került, akkor Barella is egy magasabb polcra képzelte magát, meg talán magasabb polcon is volt, mint a Lációból bárki, abból a csapatból, ugye párolóékat nézve például, de hát akkor még mindig nem beszéltünk Lautaróról, Lukakuról, azokról a játékosokról, akik aztán tényleg prémium sztároknak számítanak a nemzetközi futballban, és
hát és a Skriniárokról, az ilyen problémákról, elveszed a csapatkapitány karszalagot tőle, mit csinálsz, hova rakod, nincs csapatkapitány ennek az
Internet. Igen, és ezeket nem oldotta meg rosszul Inzaghi szerintem, tehát hogy ezeket viszonylag jól menedzselte ezeket a problémákat, de most azért itt ennyi idő távlatából talán azt nem elhamarkodott kijelenteni, hogy ez elképzelhető, és pont talán ebben, amit Parolo is mondott, man managementben, az ego kezelésében ez nem feltétlenül az ő szintje.
Ez a Brozovic sztori is ilyen volt, nem?
Hát Brozovic azért elég sok edzőnek megakadt a torkán az elmúlt jó néhány évben, tehát hogy ugye volt olyan, akinek a Frank de Boer például, akinek a kirúgásáért személyesen Brozovic volt a felelős. Tehát
ő írta a felmondó levelet.
Hát nem csak, hogy akkor volt ez, hogy amikor rosszul szerepeltek, akkor kihagyta őt először, és akkor mindenfajta üzenetekkel operált az Instagramon, meg a különböző fiókokon, hogy a semmiért elküldtek, meg kiállítottak, és akkor megosztott lett egyébként az Internek a szurkolótábor, mert egyrészt látták azt, hogy Brozovicban milyen potenciál van, amit egyébként azóta számtalanszor bizonyított, meg szerintem talán a bajnok Internek az egyik, hanem a legfontosabb szóval játékosa volt. Úgyhogy ezek azért nagyon érdekes szituációk, és én Inzaghit olyan szempontból nem venném elő ebben, hogy mindenképpen ez az ő hibája. Az elképzelhető, és az szerintem egy védhető álláspont, hogy ez nem biztos, hogy az ő kategóriája.
Hát meg azért a játékos minőség is igazából ebből az Interből a két évvel ezelőtti Interhez képest azért lejjebb csúszott. Tehát azért, amikor a Darmiának meg Dumfriesek futkosnak a szélén, akkor azért...
Hakimik helyett,
meg a másik oldalon Perisic helyett. Szóval azért úgy azt gondolom, hogy esett egy
minőség. Azt hittem Ashley említed.
A méltán híres Ashley Youngot. Szóval igen, és Lukaku nem az a Lukaku ebben az Interben, mondjuk ebben mondom, szerintem Inzaghinak is van sara. Tehát, hogy nem tudja azt kihozni belőle, amit Conte akkor kihozott.
Egyébként azt az utóbbi években most Conte meg lehet, hogy mondjam, hogy Tedesco tudja kihozni, tehát hogy azért keveseknek sikerült ez. De hát ez így van szerintem, most tudom, hogy ez ilyen, majdnem ilyen minden fűszálat is, mert az edzőközpontban szintű állítás lesz, de azért a top csapatok nagyon kevés edzőnek valók.
Ez biztos. Ez olyan, mint a top manager állások a világban, bármilyen vállalkozásban, az nagyon kevés embernek való, mert a legdurvább stresszt rakják rád, és emellett legyél taktikailag jó, man-managementben legyél jó, Allegri az, aki man-managementben kiváló, de még taktikailag azért megkerülhető, hogy mennyi kockázatot vállal, akkor inkább úgy mondom, mennyire nézhető az, amit csinál, de alapvetően ő is azt mondom, ebben meg tök jó. Ancelotti man-managementben a világ talán legjobbja. És összerak, és azt mondja, hogy meg kikéri a Kroos véleményét, hogy mit játszunk most, mert amit te szeretnél. És valószínűleg ez tök jól áll neki. Meg Kroos szereti ezt, hogy megkérdezed, de jó. Na, szóval szerintem azt gondolom, hogy vannak ebben jó edzők, és úgy néz ki, hogy Inzaghi inkább ez a taktikai oldalról tudna megközelíteni, vagy sok időt kéne adni, hogy összeszokjon ezek a játékosokkal, és megint az Internél, amit ti is beszéltetek a szezon előtt, hogy a legnagyobb esélyesek arra, hogy megnyerik a Scudettót. Most utána a top 4 érmész és kérdés, hogy bekerülsz-e, azért ez egy csalódás mindenkinek, a játékosoknak is, tulajdonosnak, sportigazdónak, mindenkinek.
Azt nézem, hogy minden témánk, a Napoli Milánt kivéve valami edzőváltás köré épül, mert ugye...
Mondtam, hogy kevés embernek való a top futball.
Jó, azért a Liverpoolnál az lehet kicsit
bár
túlzás.
Bár ugyanaz a kör.
Még annyira zárásképpen ehhez az Inzaghi témához szerintem, és ez itt a Tuchel sátkötéshez is talán megfelelő lesz, hogy Inzaghi szerintem majdnem, tehát ő egyébként taktikailag, és én azt gondolom, hogy man-managementben sem rossz, sőt, nagyon jó, de talán egyik képessége sem annyira kiemelkedő, hogy mondjuk egy Inter keretszinthez képest ő még egy réteget erre rápakoljon.
Igen, hogyha innen kitennék, akkor nem tudom elképzelni, hogy akár a Juve, akár a Milán, és pláne nem angol, vagy esetleg német per spanyol csapatok alkalmaznák őt.
Egyébként lehet, hogy Angliában fog kapni egy esélyt, majd többször felvetődött egyébként, még ugye főleg Paratici pozícióba kerülésekor. Hogy hol a sportigazgatót adnak, akkor lehet.
Most de hát úgy, ahogyan Luis Enrique mondjuk keresett Angliában, úgy Simone Inzaghi nem lesz szerintem.
Nem vagyok teljesen biztos, hogy nem fog belenyúlni
hát valamelyik. Hát most ez egy bukásnak tűnik az Internél, ha elküldik. De nézzük meg, mert tegyük hozzá, ha meg bekerül itt az elődöntőkbe, meg döntőkbe, itt mondjuk az olasz, aztán a BL-ben, és behozza a top 4-be az Intert, akkor mindenki azt fogja mondani, hogy ez egy siker volt, és akkor utána dőljünk hátra.
Szóval Tuchel és a Bayern München, amelyik legyalulta a Dortmundot, de azért kellett ehhez egy félelmetesen nagy Kobel hiba. Nem hiszem, hogy bármit változtatott volna a végeredményen, hogyha az nincsen, de...
De változtatott ez... volna rajta. Hát ezen ilyeneken múlik egyébként szerintem nagyon sok minden. Nem volt ennyire rossz szerintem a Dortmund.
Hát főleg az első 10 perc a Dortmundnak, az kifejezetten egy masszív 10 perc volt. Ott a Bayern masszívan kereste magát, hogy mi legyen, és pont Thomas Müller a meccs után nyilatkozott, hogy nagyon jó interjút adott. Én Thomas Müllert játékosként nehéz nézni, azt gondolom, mert hogy tényleg azt érzi az ember, hogy mint hogy most is az ágyékával szerzi a gólt, tehát hogy akkor azt mondja, hogy minden csak bepattal róla, de hihetetlen intelligens játékos, és a nyilatkozatában is annyira okosan nyilatkozott, nekem nagyon tetszett, és pont ezt mondta, hogy az első...
Én nagyon szeretem a Thomas Müller nyilatkozatokat, szerintem...
Hát és úgy beszél angolul német játékosként, hogy nem játszott Angliában, hogy azt nézett, hogy oppá, ez a srác azért ez nem ma kezdte el ezt a szakmát. Szóval azt gondolom, hogy egyrészt Thomas Müller elmondta, hogy az első 10 perc negyed órában abszolút nem találták magukat. Azt mondta, hogy nagyon sok minden nem működött, például a pressingből, szerintem be is teljesen igaza van. Az az elején úgy ment át rajta a Dortmund, ahogy szeretett volna, és mindig ez a szélső játékos üresen hagyása volt, és Wolf futott fel folyamatosan ott a jobb oldalon, az tök jól nézett ki ennek a Dortmundnak. Az, hogy azért Aller még mindig nem tudja hozni azt a fizikai fölényét, amit megszoktunk tőle előtte, a rákbetegsége előtt, hát ez most egy ilyen helyzet, reméljük, hogy minden hamarabb visszatér maximális formájába, és mellette pedig azért ott a Royce Brandt, és a Bellingham volt, aki teljesen eltűnt ezen a meccsen, főleg az első 10 perc után, de azért is, mert nekem az viszont nem tetszett, hogy Guerreiro játszott középen, ezért nagyon szokszor ebbe a Jan pozícióba is visszalépett ilyen harmadik védőbe, és ott is ő kérte középen a labdát, amikor szerintem Guerreiro a szélén tud igazából ilyen szervezőként játszani, csak ott meg inkább szerintem biztosítani akart, és hát hogyha Bayernre áttérve, az viszont a Chelsea szurkolók nagyon fájhat. Azt megnézni azt a felállást, meg azt az alapjátékot, amit játszott ott hátul a Bayernnél. Ugye ez a 2-3-as felállás volt, mindkét szélsővédő behúzva a középre. Na, ez mondjuk egy Reece James-el, Chilwell-el az elég jól néz neki valószínűleg, hogy ezt megcsinálhatja, akár egy kukurajával a másik oldalon, teljesen mindegy. Itt ugye megcsinálta egy olyan Alfonso Davies-zel, aki inkább a szélén szeretjük, hogy futkosson, ezért talán ez nem is áll neki annyira jól, de mondjuk Pavárnak nagyon-nagyon jól áll ez a szint, és az, hogy Kimmich Pavard és Alfonso Davies van ott, és akkor mögöttük van ez a Delic Upamecano páros, hát ez elég szépen nézett ki, méghozzá nagyon-nagyon szélesek voltak, nagyon-nagyon messze álltak egymást a játékosok, viszont mindig volt ez a háromszög, ahol lehet passzolgatni egymásnak, ez tök jól nézett ki Tuheltől, és ez egy újdonság, ezt nem látta Tuheltől a Chelsea-nél például, de most erre a Chelsea-kel nagyon jól állna. Én azt mondom, minden megvan ebben a Bayernben ahhoz, hogy nagyon nehéz tegye a City-nek is a helyzetét.
De az nagyon furcsa, hogy egyből kimaradt Musiala is, Mané is, meg Cancelo is ebből a kezdőcsapatból.
Hát már itt nem érzem akkor a kérdésnek, azért nem sokat játszott mostanában, most már itt van, valószínűleg is be lehet építeni. Musiala az nagy kérdés számára, hogy miért hát nem ő játszott.
Combhajlitoizmával bajlódott, tehát ugye ezért nem volt ott a válogatottnál, úgyhogy én sokkal inkább... Persze, sokkal inkább erről van szó. Egyébként ez...
De játszan a Müller helyett? Bocsánat.
Hát ugye Müller pont egy korábbi nyilatkozatában mondta azt, hogy mi a legideálisabb posztja szerintem Musialának, és mondta, hogy hát idővel majd az enyém lesz az övé, tehát hogy, és ebben szerintem szintén nagyon jól látta ezt, bár mondjuk ők még szerintem bőven elférnek együtt a pályán, nem?
Elférnek, ugye mindketten szemben baloldali pozícióval jók, Müller lehet jobb oldalon is, hogyha ott el kell játszania, de inkább ez a kérdés, hogy szerintem Musiala pont erre tökéletes játékos szinte, de Mané is nagyjából ide fér el, és a szélsők nagyon kellenek különben Tuchelnak, mert hogy most a két szél, ugye Coman meg a Sané tartotta a szélességet, ez így tök jól áll, de ha nincsenek ott ők, akkor még van egy Nabrid, aki kb. Tudja ezt játszani, de olyan nincs más a keretben, aki ezt megcsinálja neked, még Alfonso Davies lehet kirakni oda, és akkor más játszó a szélsővédőknek, behúzó szélsővédőnek, és ennek Cancelót köme, emiatt el tudom képzelni, hogy fog játszani, mert ez a 2-3-ban a három játékosnak egyik szélén szerintem Cancelo a világ legjobbja volt kb. Amikor a City-be lesz játszotta, ide jöhet be.
Na, ha már a világ legjobbja, van-e jobb formában játszó, hát mondjuk minek nevezzük, védekező középpályás jelen pillanatban Emre Can-nál?
Persze.
De? Miért? Hát iszonyatosan
magához képes, vagy pedig a...
Nem magához képes. Hát amilyen hatással van a csapatra. A Dortmundra is...
Hát a Rodri messze jobb nála. De messze. Ebben a szezonban Rodri szerintem a világ legjobbja.
Azt elfogadom. A második.
Jó, Emre Can, én nagyon sokszor sokat néztem még Liverpool játékosként is, és azóta is azért láttam pár helyen.
Amikor Brendan Rodgersnél jobboldali belső védő volt.
Volt ő minden, és alapvetően szerintem ő olyan, aki nagyon alázatosan eljátszik nagyon sok mindent, hát de valami elképesztő lassú döntéshozatala van. Tehát azon egyrészt lassú játékos, hiszen fejbe is lassan dönt, viszont mindent látszik, hogy tudja, hogy mit kell csinálnia, meg is tudja csinálni, nagyon jó a fizikai felépítése hozzá, és olyan passz készségese rossz. Tehát ilyen szempontból én az, hogy szerintem a tudásának a maximumát hozza most ki, és ez a...
Hónapok óta
ebben a poszt is nagyon jót hoz ki belőle, hogy ez a visszalépő harmadik középső védőt játszik, így előtte van mindig a játék, van ideje passzolni, ez így tök jól áll neki.
Iszonyú jó volt a német válogatottban is.
Nagyon, de azért, ha őrünk ráfutnak, meg ilyesmi, akkor azért a piros lapok is szoktak ott villanni.
Igen, de egyébként szerintem ő az a játékos, akinek nem feltétlenül kizárólag mondjuk számokban mérhető a hatása, hanem az, hogy ő mellette mindenki jobb lesz egyszerűen.
Vagy jelenléte, az egész biztos. Meg ő, tehát ilyen kapitányi...
Abszolút, igen, egy igazi vezér.
Szkijei is vannak, és ez ebben nagyon jó... Flavi Royce mellett, akit látunk, hogy nagyon ügyes játékos.
Más, igen, de nagyon más attitűd.
Ő nem azt fogja mondani, hogy odaáll az bírónak és elkezdi elmagyarázni, mi legyen meg az ellenfél játékosnak. És még egy dolog, a Thomas Müller interjút, még egy dolgot emelni ki belőle, azt mondta, hogy
mennyire... Thomas Müller elemző, interjú elemző adás.
Igen? Különben szerintem tök érdekes lenne, hogyha lenne több ilyen interjú, ahol
ráállunk erre, majd minden héten elemezzük az aktuális Thomas Müller interjút.
De jó lenne, hogy mondjuk hallanánk valamit, és nem a minden fűszát ismer a edzőpályán hallgatnánk mindig, és azt gondolom, hogy Thomas Müller ezt mondta el, hogy ő a Dortmund játékosokkal a Kober hibára csak kérdezték, hogy mennyire volt az fontos, és azt mondta, hogy hát igazából az döntte el szerinte is a meccset, mert ő azt mondta neki, hogy csak több Dortmund játékosra beszélt, hogy utána nem nagyon hitték el, hogy meg lehet ez a mérkőzés. Addig meg úgy érezték, hogy ők vannak igazából a vezető helyen, és ők fogják ezt behúzni, és utána viszont ami baj volt, szerintem, hogy a Dortmundban nem lehetett látni, hogy fölök visszajönni. És utána jöttek megint az ütések, ez a boxoló megint nem volt féltérben, és utána kivégezte a Bayern. Ebben elképesztően jók, és a Thomas Müllerek pont az ilyen City ellen kellenek, akik ez a mindenhonnan bepattan róla valahogy. Ez tök jó ilyen szempontból. Szerintem ez a Bayern nagyon nehéz lesz a Citynek, de nekem a probléma az, hogy ezt Nagelsmannal is azt gondolom, hogy meg lett volna ez a mérkőzés, de most azt mondhatjuk, hogy itt a Tuchel Magic, és ha már játékos nyilatkozott, Kimi el is mondta azért a biztonság kedvéért, hogy hát azért ez a félig azért ez inkább a volt edzőnek köszönhető.
Amikor belekezdtél abba, hogy ki szerintetek a világ legjobb védekező középpályása, hogy Kimi lesz a megoldás?
Nem. Na, ő szerintem nincs olyan nagyon jó formában. Most a forma alapján mondom azt, hogy Emre Can formája az egészen kimagasló. Nem arról beszélünk, hogy ki a legjobb, mert nyilván szóba sem kerülne Emre Can szerintem, az első 10-ben sem talán itt képességek alapján, hanem az, hogy ki milyen hatással van az aktuális csapatára, most teljesen mindegy, hogy klubcsapat vagy válogatottról beszélünk, meg ki milyen formában játszik hetek, hónapok óta, én nem ilyet akartam őt kiemelni.
De teljesen jogos, hogy nagyon-nagyon magas szinten játszik, főleg ahhoz képest, amilyen szinten van.
Na már, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én azt hiszem, hogy most már jöhet egy kis nyelvészkedés azzal a részlettel, amit ugye már korábban fölvettünk. Somos Ákossal, Márta Bence Benitóval, illetve itt volt természetesen Szabó Krisztóf is. Szóval ez a rész következik. Köszi már, hogy itt voltál.
Köszi, sziasztok!
Márta Bence és Szabó Krisztóf mellett Somos Ákos, a Spieler TV kommentátora van velünk, aki sok szállal kötődik a Kazinczy eséhez, magyar tanár, és mondhatom, hogy a nyelvművel is nagy rajongója, ha létezik ilyen, ma egy nyelvhelyességi kérdést tárgyalunk. Ragozhatjuk-e magyarul az angol szavakat? És itt hoztunk három példát is azért, hogy ez könnyebben illusztrálható legyen. Faltól, pressinggel, clean sheet-el felállta a szőr valamelyikőtök hátán.
Hát, hogyha kezdhetem én a Nádasdy Ádám féle asszimilációs felfogás híveként azt mondom, hogy természetesen lehet az angol, illetve bármilyen más eredetű külföldi szavakat, amelyek már létjogosultságot nyertek a nyelvünkben, azt mondjuk azzal jelezzük az elfogadottságukat, hogy a mi nyelvünk szabályai szerint ragozzuk őket. Ugyanakkor ugye itt három különböző, illetve két különböző típusról van szó, mert a falt és a pressing, mint kifejezés, egyrészt már ugye régebb óta benne van a magyar futball köznyelve, másrészt ugye ezek egy szavak, tehát ez egy kifejezés, amely egy főnév az angolban, és vagy amelyikből ugye igét képzünk. Ugyanakkor a clean sheet az ugye egy jelzős szerkezet az angolban, a tiszta lap azt jelenti, tehát azt használni magyarul egy clean sheet-tel az azért furcsa, vagy azért lehet egy kicsit visszatetsző, mert ott ugye nem lefordítjuk, és nem annak megfelelő használjuk, hanem gyakorlatilag egy jelző szerkezetet használunk igeként. És ugye hogy a magyarban is, ha belegondolunk, azt mondjuk, hogy szabálytalankodik, vagy letámad, mondjuk, tehát hogy a pressingre szokták ezt mondani, de azt nem mondjuk, hogy tisztalapozik. Vagy tehát értitek, tehát hogy egy jelző szerkezetet igeként nem tudunk használni. Ezért ez a clean sheet, ez egy kicsit szerintem ilyen még ez a kilóg a sorból.
Én csak egy kicsit kontextust akartam kitágítani, csak hogy ez egyáltalán honnan jön ez az egész, mert hogy ha csak megnézed az elmúlt 20 évet, szerintem alapvető változások történtek, akár a focin, vagy akár így a közéleten belül is, mert hogy egyre elérhetőbbek lettek ugye az angol közvetítések, angol nyelven el tudod érni ezeket, a kommentátorok, az edzők, a szakértők, de akár a fiatalabb közönség is, aki nézi ezeket a meccseket, az nagyobb százalékban beszél már ugye angolul. És hát ugye a foci is változott, aminek több árnyalata lett, új jelenségek bukkantak fel, emiatt meg ugye a szókészlet is bővült, és ez szerintem nem feltétlenül csak a focira értendő. Tehát már a köznyelben is, amikor nem tudom, tinderezek, az teljesen bevett szófordulatok jöttek be, ahol az angol...
Igen, és
ez nem csak a fociban, tehát hogyha meghallgatsz mondjuk egy Mocsai Lajost, minden második szava egy latin szótő. Csak ő gyakorlatilag már latinul is ragozza őket. És hogy
gyakorlatilag... sajátosan használja a Lajos.
Igen. És hogy az angol meg gyakorlatilag azt tapasztaljuk ezzel, hogy az angol gyakorlatilag beszivárgott a magyar nyelvbe, és ahol tényleg ilyen vagy vicces helyzeteket, vagy ilyen Frankensteineket kreált. És ebből lesz az, hogy akkor a centrális területek, meg a masszív ellenfél, meg az élete produkciója, meg a passzív labdatartás. A kérdés az, hogy ezeket vissza kell fejteni a magyarra, vagy igazából csak hagyni kell, és akkor megmagyarosítjuk a toldalékokat hozzá.
De én egy picit visszamennék, tehát ez nem 20 év, ugye beszéltetek már egyszer a korábbi nyelvművelős adásban arról, hogy ez már 100 évvel ezelőtti téma, hiszen amikor a labdarúgás elterjedt, és ugye akkor nyelvújító mozgalom indult annak érdekében, hogy az angol kifejezéseknek találjanak magyar megfelelőt. Tehát már akkor egy, nem tudom, 900-as évek első felének egy akár hírlapi tudósításában azt a kifejezést, hogy dancsol, vagy hogy Hans, ugye a kezezésre sokáig az volt az egyetlen kifejezés, hogy Hans, ezeket úgy bevett formaként használjuk, mint ma azt, hogy pressing. És akkor erre ugye született egy mozgalom, hogy legyen ennek magyar megfelelője, legyen az offside-nak magyar megfelelője, legyen a Hans-nek, legyen a faltnak. Tehát igazából ez nem új a nap alatt, inkább az, hogy vannak olyan új szakmai kifejezések a futballban, amiket most keresünk, amiknek most keresünk a magyar megfelelőt. A clean sheet az nem létező kifejezés volt még, nem is tudom, 10-20 évvel ezelőtt a jégkorongban hívták ezt, ugye úgy a jégkorongban létezett ez a kifejezés, hogy...
Shutout, igen.
Shutout, így van. Tehát, hogy illetve a falt az meg ugye a kosárlabdában, amióta létezik azóta meglévő fogalom. Csak a fociban ezek egy kicsit később jöttek be, és ezért most keressük ezeknek a megfelelőt szerintem.
De hogyha beszéltünk egy kicsit arról, hogy ez miért van így, de tudjuk, hogy az egyik legcsodálatosabb nyelv a magyar, de közben az egyik legnehezebb is. És van egy ilyen természetes vágya az embernek, hogy amit lehet, azt egyszerűsíteni próbál. Na most, hogyha megnézzük, hogy ugye a magyar azért nagyon gazdag nyelv, mert rengeteg szó van benne, de amikor valamit megpróbálsz átültetni a magyarba, akkor azt látod, hogy egy 22 kilométer hosszú szó jön létre a különböző ragokkal és képzőkkel, és ez egy kicsit így a közbeszéd jellegében egy kicsit akadályozza a nyelvet, és ezért történik az, hogy inkább átveszünk szavakat, és úgy kezeljük ragozásilag és kiejtésileg, mint hogyha magyar szavak lennének. Ebből aztán vannak rettenetes dolgok is, de nagyon sok van, ami egyszerűen beépül a nyelvbe, és aztán azokat már nagyon nehéz kiszedni onnan. Csak ezt akartam mondani, hogy sok olyan szó van, ami szörnyen hangzik, és még azt is mondhatnám, hogy akár egy megfelelő magyar helyettest is lehetne találni, de már berögzült, és a jóisten se viszi el onnan. A Moszkva tér is mindig Moszkva tér lesz. Akár.
Én meg pont ezt mondom, hogy az elmúlt 20 évnek a tapasztalata alapján, ha azt mondod tényleg, hogy javult az angol tudás gyakorlatilag minden egyes érintetti csoportnál, lehet, hogy pont emiatt is egy kicsit megengedőbb akár egy szakkommentátor, akár egy közvetítő, mert azt mondja, hogy igazából úgy is érti, minek mondjak letámadást, hogyha pressing jön a nyelvemre, én is ezt gyorsabban ki tudom ezt ejteni, és a másik is úgyis meg fogja érteni. Lehet, hogy emiatt van egy ilyen kicsit ilyen nem feltétlenül lustaság, de egy ilyen könnyelműség a dologban. A kérdés az, hogy ettől érdemes elmozdulni, vissza kell fejteni. Ti például kommentátorként ezt hogy kezelitek?
Hát, minden nyelvújításnak az volt a nagy kérdés, hogy ami létrejön kifejezés, az mennyiben életképesebb, vagy mennyiben jobb, mint az eredet. Ugye a kazinciék, ugye ezt tanultuk az iskolában, rengeteg olyan kifejezést is kitaláltak, amit ma már csak ilyen viccüteményekben használunk, mert annyira nyakatekertnek próbálták megfogalmazni ez a közpöfögészeti tovalöködő, meg a nyaktekerészeti melfekvenc, ugye, és ezek nem azért nem valósultak, mert ember nem tudja használni. Én egyébként abszolút megengedő vagyok olyan értelemben, hogy azok a szavak, amelyek szinte magyarrá váltak az állandó használatnak köszönhetően, a gól helyett sem mondunk mást, a pressinget is én olyannak tartom, hogy mindenki tudja, mit jelent, tehát ezeket elfogadom, és nem tartom magyar nyelv elleni bűnnek, ha valaki ezt használja. Viszont nagyon érdekes kihívás, hogy lehet-e szép magyar kifejezést találni rájuk. Tehát a clean sheet-et tartom én olyannak, ami egy óriási öröm lenne, hogyha valaki arra megalkotná. Azt a magyar kifejezést, amit 20 év múlva már az legutolsó riporter tanult is természetesen fog használni, mert azt mondja, hogy hát ezt ő tudja, hogy ez azt jelenti. A faltnál meg ugye az van, hogy az eredetileg nem azt jelenti, amire a fociban használjuk. Ugye a falt az a kézilabdán vagy a kosárlabdában, főleg a kosárlabdában a személyi hibát jelenti, mivel ott ugye nem tud szabályosan szerelni. Az, hogy a maga a megállítása az ellenfélnek, az egyfajta szabálytalanság. A fociban annyiféle szabálytalanság van, amit szerintem bűn nem használni a magyar nyelven. Hiszen azt, hogy valakit faltoz, a fociban az lehet káncs, lehet lökés, lehet akasztás, lehet tacsratevés, lehet iktatás, lehet szabálytalankodás, tehát mindent máshogy mondasz rá. Tehát ha valakit kilöknek a levegőbe két kézzel, vagy becsúszva elsöprik a lábát, az teljesen két különböző dolog. Tehát nem mindenkinek lehet mondani a fal, de mennyivel színesebb, ha az egyikre azt mondjuk, hogy akasztotta, vagy a másikra azt mondjuk, hogy fellökte.
Ez tök jó példa arra, hogy falt, vagy faltól, és akkor a lefordított magyar, akkor az lesz benne, hogy szabálytalanságot követel ellene. Tehát ez maga, ez motiválja az egészet.
Nem azért, azért nem kell ezt mondani, Benito, mert van rá öt különböző kifejezés.
Jó, de egyébként a pressinggel kapcsolatban is ez a helyzet, tehát ott is maga a szó az azt jelenti, hogy nyomást gyakorol rá. Tehát mondjuk azt, hogy letámad, ami egy kicsit egy más jelentéssel bíró szó. Én azt javaslom, hogy itt ezt most fejezzük be, mert hogy külön majd beszélhetünk egyébként, akár a pressingre kereshetünk tőlem fordítás, bár ugye szerintem teljesen elfogadható az, amit Ákos mondott ezzel kapcsolatban, hogy nem feltétlenül kell. Tehát, hogy ez szerintem simán befogadja a magyar nyelv. A clean sheet-et azt felejtsük el, hogyha jól értem konklúzióként, ugye?
Hát, vagy keressünk rá magyar megfelelőt, az majd egy másik adásban egyébként, vagy adjuk fel a hallgatót. Én arra nagyon vevő lennék.
Majd máskor tiszta lepedőzünk.
Igen.
Én volt egy ilyen elképzelés, hogy ez a szép, gyönyörű szép magyar kifejezés, hogy ez lehúzza a rolót a kapucs, hogy ez ilyen irodalmi jellegű. És ha ebből csinálják egy, hogy rolózik, mondjuk, tehát, és azt mondanák, hogy mai meccsen 26-szor rolózott a szezonban, és egy idő után elfogadják, hogy ez ezt jelent, ez egy szép, szép kifejezés lenne, de hát biztos van ennél jobb.
Jó, akkor a clean sheet-et is felvesszük abba a listába, ahol majd itt a fordításokat keressük. Ennyi volt már a Kazinci Ese, jövő héten is jelentkezünk vele.
Ez volt a teljes terjedelem és a Kazinci Ese. Még kitaláljuk, pontosítjuk, megírjuk nektek Facebookon, Twitteren, Instagramon, hogy hova várjuk pontosan a válaszokat, a megfejtéseket, mert nem sikerült egyelőre kitalálni.
De nagyon szépen jönnek
kitalálni.
A tékonra, úgyhogy ez
igen, jönnek mindenhol, e-mailben és levélben, meg táviratban is, ahogy beszéltük, de összegyűjtjük majd őket, és aztán az összegzés után eredményt is hirdetünk. Vagy hát azt a Magyar Tudományos Akadémia hirdet. A lényeg, hogy jövünk a jövő héten is, Kazinci Esével is. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.